From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 183rd Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from the general authorities and general officers of the church, and music for the...
Sátalános tisztségviselői közül kerülnek ki. A zenét a Brigham Young Egyetem tanulóinak összevont kórusa szolgáltatja.
This broadcast is furnished as a public service.
A közvetítést a Banville Distribution közszolgálati műsorként sugározza. A programot írásbeli engedély nélkül tilos másolni, rögzíteni, átírni, vagy bármely egyéb módon felhasználni.
President Henry B. Eyring, first counselor.
Ezt az ülést Henry B. Eyring elnök, az egyház első elnökségének első tanácsosa vezeti.
Brothers and sisters, we welcome you to the second session.
Kedves testvérek, üdvözlünk benneteket az utolsó napok szentjeinek, Jézus Krisztus Egyháza 183. éves általános konferenciájának második ülésén. Thomas S. Monson elnök, aki a konferencián elnököl, engem kért meg, hogy vezessem le ezt az ülést. Üdvözlünk benneteket, és köszöntünk minden résztvevőt, és mindazokat, akik a televízió, a rádió, vagy az internet segítségével hallgatnak bennünket, valamint azokat is, akik a műholdas közvetítésnek köszönhetően a szövegközpontokban kísérik figyelemmel a konferenciát világszerte. Köszöntjük az általános felhatalmazottakat és az általános tisztségviselőket, akik részt vesznek a konferencián. Ezen az ülésen a zenéről a Brigham Young Egyetem tanulóinak összevont kórusa gondoskodik, Ronald Staheli és Rosalind Hall vezényletével, valamint Bonnie Goodliffe orgona kíséretével. A kórus a Jézus, mikor rád gondolok című himnusszal nyitja meg a gyűlést, a nyitóimát Russell T. Osgathorpe testvér, a vasárnapi iskola elnöke mondja, melyet követően a kórus elénekli a Montale imád című himnuszt.
Our dear Father in heaven, we gather as thy
mennyei atyánk, a te szentjeidként most világszerte összegyűltünk erre az általános konferenciai ülésre, hálával a szívünkben minden egyes áldásért, melyet tőled kapunk. Hálásak vagyunk a te szeretetedért, és melyet tőled és a te fiattól kapunk, és imádkozunk, hogy ezt minden nap és ezen a konferenciai ülésen is érezhessük majd. Atyánk, hálásak vagyunk a visszaállításért, és köszönjük neked, hogy az összes papsági kulcs visszaállítatott napjainkban a földre. Hálásak vagyunk, hogy egy élő prófétánk lehet a földön, aki a mi javunkra tudja gyakorolni ezeket a kulcsokat. Különösen a pecsételés kulcsait, mely lehetővé teszi számunkra, hogy családokként örökké együtt élhessünk. Imádkozunk, hogy a te lelked azokkal legyen, akik most beszélnek, és velünk is, akik hallgatunk, hogy a te szolgálatod iránt vágyunk növekedjen, és hogy csatlakozhassunk a misszionáriusok eme új hullámjához, akik világszerte hirdetik az evangéliumot, hogy a te királyságot betölthesse a földet. Jézus Krisztus nevében, amen.
President Dieter F. Uchtdorf will now
Most pedig Dieter F. Uchtdorf elnök támogató szavazásra előterjeszti az egyház általános tisztségviselőit és területi 70-eseit. Azután Robert W. Cantwell testvér, az egyházi könyvvizsgálói részleg igazgatója felolvassa az éves jelentést. Őt követi Brooke P. Hales testvér, az első elnökség titkára, aki közzéteszi az egyház 2012-es évre vonatkozó statisztikai jelentését.
It is proposed that we sustain Thomas Spencer Monson as prophet.
Támogatásra javasoljuk Thomas Spencer Monsont, mint profétát, látnokot és kinyilatkoztatót, és mint az utolsó napok szentjének Jézus Krisztus egyháza elnökét, Henry Bennion Eyringot, mint első tanácsost az első elnökségben, és Dieter Friedrich Uchtdorfot, mint második tanácsost az első elnökségben, akik ezzel egyetértenek, jelezzék. Ha van, aki ellenzi, jelezze. Támogatásra javasoljuk Boyd Kenneth Packert, mint a 12 apostol kvórumának elnökét, és a következő testvéreket e kvórum tagjaiként. Boyd K. Packer, Elton Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hills, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson és Neil L. Anderson. Akik ezzel egyetértenek, jelezzék. Ha van, aki ellenzi, hasonlóképpen jelezze. Támogatásra javasoljuk a tanácsosokat az első elnökségben és a 12 apostolt, mint profétákat, látnokokat és kinyilatkoztatókat. Akik ezzel egyetértenek, kérem, jelezzék. Ha van, aki ellenzi, hasonlóképpen jelezze. Walter F. González eldert felmentettük a 70-ek kvórumainak elnökségéből. Mindazok, akik velünk együtt szeretnék kifejezni köszönetüket a szolgálatáért, kérem, jelezzék. Támogatásra javasoljuk Ulysses Suárez eldert a 70-ek kvórumainak elnöksége tagjaként. Akik ezzel egyetértenek, kérem, jelezzék. Ha van olyan, aki nem, kérem, jelezze. 2013. május 1-i határidővel felmentésüket javasoljuk a következő területi 70-eseknek.
Sergio M. Anaya, Nolan D. Archibald, Carlos L. Astorga, Hector Avila, M. Anthony Burns, David Caprera, Milton Camargo, Robert E. Chambers, Victor K. Kang Chen, Kuo Jiang Chong, Nelson D. Cordova, Gary L. Crittenden, Edward Duby, Matthew J. Eyring, Sion M. Fine-Anganofo, Alfredo L. Gesatti, James B. Gibson, Jovencio A. Guanzon, Mario E. Guerra, Luis S. Hernandez, Hernan L. Herrera, Javier Ibáñez, Paulo H. Igonose, Douglas W. Jessup, Stephen C. Kerr, Joni L. Koch, Faustino López, Richard K. Melchin, Freebody A. Mensa, Benson E. Misaluca, Abelardo Morales, W. T. David Murray, K. Brett Netres, S. Gifford Nielsen, Satoshi Nishihara, Michael D. Pickert, William F. Reynolds, Michael A. Roberts, Fernando A. R. Daroja, Manfred Schütze, Terence C. Smith, Ruben L. Espitale, Joshua Subandrio, Frank V. Trithel, Miguel R. Valdez, Arnulfo Valenzuela, Carlos A. C. Villanova, Terence M. Vinson, Luis Weidmann, Richard C. Zambrano,
Azok, akik szeretnék kifejezni köszönetüket ezen testvérek kiváló szolgálatáért, kérem jelezzék. Őszinte nagyrabecsülésünket kifejezve javasoljuk a fiatal nők általános elnökségének, vagyis Elaine S. Dalton, Mary Ann Cook és Ann M. Dibb nőtestvérek felmentését. Hasonlóképpen felmentjük a fiatal nők általános testületének tagjait is. Azok, akik szeretnék kifejezni köszönetüket ezen nőtestvérek kiváló szolgálatáért és odaadó szolgálatáért, kérem jelezzék. Támogatásra javasoljuk a 70-ek első kvóruma elnöksége tagjaiként a következő személyeket: Edward Dubé, S. Gifford Nielsen, Arnulfo Valenzuela. A 70-ek második kvóruma tagjaiként pedig a következőket: Timothy J. Dykes, Randy D. Funk, Kevin S. Hamilton, Adrian Ochoa, Terence M. Vinson. Akik ezzel egyetértenek, kérem jelezzék. Akik nem, hasonlóképpen jelezzék. A 70-ek második kvóruma tagjaként való elhívása miatt felmentjük Adrian Ochoa testvért a fiatal férfiak általános elnökségének második tanácsosi elhívásából. Mindazok, akik szeretnék megköszönni az ő szolgálatát, kérem jelezzék. Javasoljuk a következő testvérek támogatását új területi 70-esként:
Ruben Acosta, Frederick O. Akinbo, Omar A. Alvarez, Benedito Antunes, Alan C. Bett, Grant C. Bennett, Fernando E. Calderon, Wilson B. Calderon, H. Marcelo Cardus, Yoke Sang Chan, Christopher Charles, Valerie B. Cordon, Paul R. Cowart, M. T. Ben Davis, Massimo De Feo, Marion B. De Antuniano, Francisco J. Ruiz de Mendoza, Robert R. Drayden, Robert J. Dutfield, Daniel F. Dunnigan, Jeffrey D. Erickson, E. Xavier Espinosa, Meliula M. Fata, Sam M. Galvez, Claude R. Gamiet, Mervyn C. Gide, Zhao R. Kral, David P. Homer, Daniel W. Jones, John A. Coranting, Stephen O. Lang, Axel H. Leimer, Gustavo Lopez, José E. Maravilla, Alfredo Miron, Hugo Montoya, Joaquim J. Morera, Katsuyuki Otahara, José Z. Pineda, Gary S. Price, Miguel A. Reyes, Gary B. Saban, Alfredo L. Salas, Netzahual Coyotl Salinas, Ciro Schmeil, D. Zachary Smith, Michael L. Southward, G. Lawrence Speckman, Vern P. Stanfill, William H. Stoddard, Stephen E. Thompson, George J. Tobias, Aisake K. Tukuafu, Jacques A. Van Renen, Raul E. Vicencio, Raul S. Villanueva, Ellen R. Walker, Keith P. Walker, Hoi San Leonard Wu. All in favor, please manifest.
Akik ezzel egyetértenek, kérem jelezzék. Ha van olyan, aki nem, kérem jelezze. Támogatásra javasoljuk Bunny Lee Green Oscarson nőtestvért, mint a fiatal nők általános elnökét. Carol Louise Foley McConkie nőtestvért, mint első tanácsost, és Evelyn Neal Foot Marriott nőtestvért, mint második tanácsost. Akik ezzel egyetértenek, jelezzék. Ha van, aki ellenzi, hasonlóképpen jelezze. Támogatásra javasoljuk a többi általános felhatalmazottat, a területi 70-est és a segédszervezetek általános elnökségeit a jelenlegi felállás szerint. Akik ezzel egyetértenek, jelezzék. Aki ellenzi, jelezze. Köszönjük, testvérek, a támogató szavazataitokat, az állandó hiteteket és az értünk elmondott imáitokat. Felkérjük az újonnan elhívott általános felhatalmazottakat és a fiatal nők általános elnökségét, hogy jöjjenek előre és foglalják el helyüket az emelvényen.
It's a long walk.
Ez egy hosszú séta lesz.
As announced, Brother Cantwell will now read.
Cantwell testvér felolvassa a könyvvizsgálati jelentést. Őt Hales testvér követi, aki ismerteti a statisztikai jelentést.
To the First Presidency of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyháza első elnöksége részére. Kedves fivérek, ahogy azt a tan és a szövetségek 120. szakasza kinyilatkoztatás által előírja, a tized felett rendelkező tanács hagyja jóvá az egyházi pénzalapok felhasználását. Ez a tanács az első elnökségből, a 12 apostol kvórumából, valamint az elnöklő püspökségből áll. Ez a tanács hagyja jóvá az egyházi részlegek költségvetését, működését, valamint az egyházi egységekre vonatkozó juttatásokat. Az egyházi részlegeknek úgy kell felhasználniuk az anyagi eszközöket, hogy összhangban legyenek a jóváhagyott költségvetésekkel, valamint az egyházi irányelvekkel és eljárásmódokkal. Az egyházi könyvvizsgálói részleg hozzáférés kapott minden nyilvántartáshoz és rendszerhez, amelyek a pénzalapok bevételei és kiadásai feletti ellenőrzés pontosságának megállapításához, valamint az egyházi vagyon védelmezéséhez szükségesek. Az egyházi könyvvizsgálói részleg független minden más egyházi részlegtől és ügyviteltől. Személyzeti okleveles könyvvizsgálókból, okleveles könyvelési szakértőkből, okleveles információs rendszereket ellenőrző könyvvizsgálókból és más okleveles szakértőkből áll. Elvégzett könyvvizsgálataink alapján az egyházi könyvvizsgálói részleg azon a véleményen van, hogy minden pénzeszköz beérkezett felajánlás, kiadás és az egyház vagyona a 2012. évben az előírt könyvelési gyakorlatnak, a jóváhagyott költségvetéseknek, valamint az egyházi irányelveknek és eljárásoknak megfelelően lett felhasználva és nyilvántartva. Tisztelettel benyújtja az egyházi könyvvizsgálói részlet. Robert W. Cantwell, ügyvezető igazgató.
Az egyház tagjainak tájékoztatásul az első elnökség a következő statisztikai jelentést tette közzé az egyház növekedéséről, állapotáról, az a 2012. december 31-i adatok szerint. Összesen 3005 cövek, 347 misszió, 591 kerület és 29.014 egyházközség és gyülekezet van. Az egyház teljes taglétszáma 14.782.473. Az új gyermekek nyilvántartásba vételének száma 2012-ben 122.273, míg a megkeresztelt megtértek száma 2012-ben 272.330. A december 31-i adatok alapján 58.990 teljes idejű misszionárius és 22.961 egyházszolgálati misszionárius szolgál az egyházban. 4 templomot szenteltek fel 2012 év folyamán, a Missouri Kansas City, a brazíliai Manaus, a utahi Brigham City és az albertai Calgary templomokat. 2 templomot szenteltek újra 2012-ben, az argentinai Buenos Aires és az idahoi Boise templomokat. A működő templomok száma az év végén 140 volt.
We will now be pleased to hear from Most pedig örömünkre szolgál, hogy meghallgathatjuk Richard G. Scott és Quentin L. Cook eldereket a 12 apostol kórumából. Őket követően a kórus és a gyülekezet állva elénekli az Örvendj királyodban című himnuszt. A pihenőének után Stanley G. Ellis és John B. Dixon elderek fognak hozzánk szólni a 70-ektől. Az ő beszédeiket követően David A. Bednar eldert, a 12 apostol kórumának tagját hallhatjuk.
Many voices from the world in which we live tell us we should live at a frantic pace.
Mai világunkban számtalan hang ösztökél egyre rohanóbb életvitelre. Mindig akad még több tenni és elintézni való. Azonban mély jellegből mindannyian vágyunk egy olyan menedékre, ahol béke és nyugalom uralkodik. Egy olyan helyre, ahol megpihenhetünk, feltöltődhetünk és felkészülhetünk a következő feladatokra. Az eféle béke ideális esetben saját otthonunk falain belül található meg, ahol minden tőlünk telhetőt megtettünk azért, hogy az Úr Jézus Krisztus álljon a középpontban. Néhány otthonban van egy érdemes papságviselő apa, oldalán egy hithű, odaadó anya, akik együtt vezetnek az igaz lelkűségben. Sok otthonban más a felállás. Körülményeiktől függetlenül ti is képesek vagytok az Úr Jézus Krisztust állítani otthonotok és életetek középpontjába, hiszen ő a valódi békesség forrása ebben az életben. Ügyeljetek arra, hogy minden döntésetek, legyen szó akár fizikai, akár lelki jellegű kérdésről, azon alapuljon, hogy mit szeretne a szabadító, mit tegyetek. Amikor ő áll az otthonotok középpontjában, akkor békesség és derű honol ott. Otthonotokat a bizonyosság lelkülete járja át, melyet minden ott érző érezni fog. E tanács valóra váltása nem csupán a szülők felelőssége, noha rájuk hárul a vezetés szerepe. A gyerekek is felelősséget vállalhatnak otthonuk, Krisztus központú erőfeszítéseinek jobb áttételéért. Fontos, hogy a szülők megtanítsák gyermekeiknek felismerni, hogy tetteik miként hatnak az otthonukban élő minden egyes emberre. Azok a gyerekek, akikkel éreztetik, hogy felelősek tetteikért, legyenek azok jók vagy kevésbé jók, megbízható polgáraivá válnak Isten királyságának. Bizonyos vagyok abban, hogy meg tudjátok határozni, melyek azok az alapvető tantételek, amelyek a szabadítót állítják otthonotok középpontjába. A prófétai tanács szerint mindennapos egyéni és családi szentírás tanulmányozás, valamint a heti családi est jelentik a Krisztus központú otthon alapvető tartó gerendáit. E rendszeres tettek nélkül nehéz lesz meglelni a hőn áhított és oly nagyon szükséges békességet és menedéket a világ elől. Engedelmeskedjetek azoknak a prófétai tanításoknak, amelyeket Krisztus szeretné, hogy kövessetek. Ne fecséreljétek el jövőbeli boldogságotokat azzal, hogy az evangélium időtálló tantételei helyett a rövidebb utat választjátok. Ne feledjétek, a kis dolgok nagy dolgokhoz vezetnek. A látszólag jelentéktelen botlások vagy hanyagság hatalmas problémákhoz vezethetnek. Viszont ami még ennél is lényegesebb, az egyszerű, következetes és jó szokások áldásokban bővelkedő élethez vezetnek. Ti gyermekek az elemiben, ti fiatal férfiak és nők a fiatalok programjaiban, és ti rendíthetetlen misszionáriusok, akik most szolgáltok, ti sok mindent sokkal hatékonyabban tesztek, mint ahogy én tettem ennyi idősen. A halandóság előtti életben álhatatosnak, engedelmesnek és tisztának bizonyultatok. Keményen dolgoztatok ott, tehetségeitek és képességeitek fejlesztésén, hogy felkészültek lehessetek bátran, méltósággal, tisztességgel és sikerrel szembenézni a halandósággal. Nemrég léptetek be a halandóságba, mindezen fenséges képességekkel és végtelen lehetőségekkel. Azonban valós veszély leselkedik rátok a környezetetekben. Nagyszerű lehetőségeitek és képességeitek korlátozva lehetnek, vagy akár meg is semmisülhetnek, ha meghajoltok az ördögtől sugalt szenny előtt, amely körülvesz titeket. Sátán azonban messze nem ér fel a szabadítóval. Sátán sorsa el van döntve. Tudja, hogy veszített, de olyan sok embert akar magával vonni, amennyit csak tud. Meg fogja próbálni romba dönteni jóságotokat és képességeiteket, a gyengeségeitek kihasználásával. Maradjatok az Úr oldalán, és akkor minden alkalommal győzedelmeskedni fogtok. Olyan világban éltek, ahol a technika elképesztő tempóban fejlődik. Nemzedékemből sokunknak nehéz lépést tartani ezen lehetőségekkel. Attól függően, hogy miként használjuk a technikát, ezek az előrelépések szolgálhatnak áldásként vagy hátrányként is. Ha helyesen értik és igazlelkű célokra használják, akkor a technika nem fenyegetést, hanem megerősítést jelent majd a lelki kommunikáció terén. Például sokunknak van olyan személyes elektronikus készüléke, amely belefér a zsebbe. Ritkán vagyunk meg nélküle. Naponta többször is elővehetjük. Sajnos ezek az eszközök néha a szenny és az elfecsérelt idő forrásaként szolgálhatnak. Ha azonban kellő önmérséklettel használjuk, akkor ez a technológia védelmet nyújthat a társadalom legszörnyűbb megnyilvánulásai ellen. Ki gondolta volna néhány évvel ezelőtt, hogy teljes alapművek és több évnyi általános konferenciai üzenet elfér majd a zsebünkben? Ha csak ott lapulnak a zsebben, az természetesen nem nyújt védelmet, ha azonban tanulmányozzuk, átgondoljuk és hallgatjuk őket a nap csendes pillanataiban, az elmélyíti a lélek általi kommunikációt. Legyetek bölcsek a technika kiaknázásában. Jelöljetek meg fontos szentírásokat a készüléketekben, és gyakorta lapozzatok vissza ezekhez. Ha ti, fiatalok, olyan gyakran ismételnétek át egy-egy szentírás verset, mint amilyen gyakran SMS küldtök, akkor hamarosan a szentírások százait tudnátok kívülről. E szentírás részek pedig a Szentlélektől kapott sugalmazás és útmutatás hathatós forrásának bizonyulnak majd a szükség óráján. Ha otthonunk középpontjába a szabadítót szeretnénk állítani, akkor elengedhetetlenül fontos megtenni minden tőlünk telhetőt azért, hogy meghívjuk életünkbe a Szentlélek gyengéd, útmutató hatását. Ha engedelmesen követjük a lélek késztetéseit, az további erőt ad nekünk. Nagyobb békességet fogtok érezni, amikor az engedelmességre tett erőfeszítéseitek a körülöttetek lévők szolgálatával párosulnak. Oly sokan vannak, akik saját megítélésük szerint csekélyke tehetségeiket alázatosan és nagylelkűen mások életének megáldására fordítják. Az önzés hatalmas gonoszság forrása. E gonoszság ellenszerét példázza a szabadító élete. aki megmutatja nekünk, hogyan összpontosítsuk életünket önmagunkon kívülre, a másoknak nyújtott önzetlen szolgálatától. Megtanultam egy igazságot, amely oly sokszor ismétlődött az életemben, hogy csalhatatlan törvénynek ismertem meg. Meghatározza, hogy milyen kapcsolatban áll az engedelmesség és a szolgálat Isten hatalmával. Amikor betartjuk az Úr parancsolatait, és önzetlenül szolgáljuk a gyermekeit, annak természetes következménye az Istentől kapott hatalom. Hatalom arra, hogy képesek legyünk többet tenni, mint amit önerőnkből megtehetnénk. Meglátásaink, tehetségeink, képességeink kitágulnak, mert erőt és hatalmat kapunk az Úrtól. Az ő hatalma alapvető alkotó eleme a békességgel teli otthon kialakításának. Amikor a szabadítót állítjátok otthonotok középpontjába, akkor az nem csupán saját családotok számára szolgál majd menedékként, hanem azon barátaitok számára is, akik nehezebb körülmények között élnek. Oda fogja vonzani őket az ott érzett derű. Fogadjátok szívesen otthonotokban az ilyen barátokat. Ki fognak virulni e Krisztus központú környezetben? Barátkozzatok össze gyermekeitek barátaival. Legyetek követésre érdemes példák előttük. Az egyik legnagyobb áldás, amelyet a világnak nyújthatunk, egy olyan Krisztus központú otthon ereje, ahol az evangéliumot tanítják, ahol betartják a szövetségeket, és ahol bővelkedik a szeretet. Évekkel ezelőtt egy missziós körutunk után feleségem Jeanine mesélt egy elderről, akivel találkozott. Jeanine a családjáról kérdezte. Meglepetésére az elder azt felelte, hogy nincsen családja. Elmondta, hogy születésekor édesanyja állami gondozásba adta. Gyermekkorában folyamatosan váltották egymást a nevelőszülők. 10 évesként abban az áldásban volt része, hogy rátalálta az evangéliumra. Szerető egyházközségi családja segítette hozzá a missziós szolgálat lehetőségéhez. Később Jeanine a misszióelnök feleségétől is érdeklődött e nagyszerű eldert illetően. Megtudta, hogy az elder pár hónappal ezelőtt néhány napot a misszióházban töltött egy betegség miatt. Ott tartózkodása alatt részt vett a családdal egy családi esten. Mielőtt visszatért volna a mezőre, megkérdezte a misszióelnököt, hogy szolgálata végeztével ismét eltölthetne 2-3 napot a misszióházban. Szerette volna megfigyelni, hogyan működik egy Krisztus központú család. Szerette volna, ha saját családját majd az övék mintájára tudná alakítani. Tegyetek meg minden tőletek telhetőt, hogy nektek is ilyen otthonotok legyen. Karoljátok fel azokat, akik hátrányos körülmények között élnek. Legyetek igaz barátok. Az eféle tartós barátság olyan, mint az aszfalt, amely kiegyengeti az életkátyóit, simábbá és élvezetesebbé téve utunkat. Ne szolgáljon a személyes előnyszerzésre használt forrásként, hanem legyen megbecsült és közös kincs. Lássatok szívesen az otthonotokban mindenkit, akinek szüksége van egy eféle élmény általi megerősítésre. Végezetül szeretnék néhány gondolatot megosztani azokkal, akik szeretettel vannak egy családtagjuk iránt, aki nem hoz jó döntéseket. Ez próbára teheti a türelmünket és a kitartásunkat. Bíznunk kell az Úrban és az ő időzítésében, hogy imáinkra és mentési kísérleteinkre pozitív válasz születhet. Megteszünk minden tőlünk telhetőt, hogy szolgáljunk, áldást nyújtsunk, és alázatosan elismerjük Isten akaratát minden dologban. Hitet gyakorlunk, és szem előtt tartjuk, hogy vannak dolgok, amelyeket az Úrra kell bíznunk. Az Úr arra kér minket, hogy rakjuk le terheinket a lábai elé. Hittel tudhatjuk, hogy ez a téveigő szerettünk nincs magára hagyva, hanem szerető szabadítónk, óvó gondoskodásával van iránta. A jót lássátok meg másokban, ne a foltokat. Néha egy-egy foltnak kellő figyelmet kell szentelni, hogy ki lehessen tisztítani, de mindig az illető erényeire építsetek. Ha úgy érzitek, hogy csupán egy cérnaszálnyi remény dereng, tudjátok, hogy az valójában nem cérnaszál, hanem egy erős kapocs, mint egy mentő mellény, amely erőt ad és felemel. Vigaszt fog nyújtani, hogy megszűnhessen a félelmetek. Törekedjetek érdemesen élni, és vessétek bizalmatokat az Úrba. Nem kell aggódnunk amiatt, ha esetleg nem tudunk egyszerre megtenni mindent, amit az Úr tanácsolt nekünk. Beszélt arról is, hogy mindennek megvan a maga ideje. Útmutatásért esdeklő, őszinte imánkra válaszul, ő irányítani fog minket abban, hogy mire helyezzük a legnagyobb hangsúlyt életünk egyes szakaszaiban. Egyik következetes lépésről a másikra képesek leszünk tanulni, fejlődni és hozzá hasonlóvá válni. Bizonyságomat teszem arról, hogy a Jézus Krisztus evangéliumában gyökerező engedelmes élet nyújtja a békesség és a menedék legnagyszerűbb bizonyosságát az otthonainkban. Így is érnek majd minket kihívások, és lesz részünk szívfájdalomban, de a vihar kellős közepén is képesek leszünk benső békességet és mélységes boldogságot érezni. Tanúságomat teszem arról, hogy Jézus Krisztus engesztelése jelenti e bővelkedő békesség forrását. Jézus Krisztus nevében. Amen.
Recent experiences have caused me to reflect on the doctrine of peace.
Néhány friss élményem arra késztetett, hogy eltűnődjek a békesség tanán, különösen pedig Jézus Krisztus szerepén abban, hogy mindannyian tartós, személyes békességet nyerjünk. Történt két esemény az elmúlt pár hónap során, melyek mélyen megérintettek. Az első az volt, hogy beszédet mondtam Emily Parker temetésén. Emily egy tündéri 6 éves kislány volt, aki 18 másik kisgyermekkel együtt életét vesztette, az összesen 26 ember életet követelő, tragikus lövöldözésben, a Connecticut-i Newtown-ban. Együtt jelszoltam a családjával, és átéreztem, mi is sokakat megfosztottak békességüktől. Erőt és hitet láttam azonban a szüleiben, Robert és Alyssa Parkerben. A második esemény az volt, hogy részt vettem egy gyűlésen több ezer hithű egyháztaggal az Elefántcsonti Parti Abidjan városában. Ez a francia ajkú nyugat-afrikai ország gazdasági válságon, katonai puccson is 2011-ben véget ért polgárháborún van túl. Mégis különleges békességet éreztem az emberek körében. Gyakran történnek olyan események, amelyek megfosztanak a békességünktől, és sérülékenyebbé tesznek minket. Ki tudna feledni a 2001. szeptember 11-i különféle amerikai helyszíneket és ért gonosz támadásokat? Az eféle események emlékeztetnek bennünket arra, hogy milyen hirtelen romba lehet dönteni béke és biztonság érzetünket. Legnagyobb fiunk és felesége épp az első gyermeküket várták. 3 utcányira laktak a New York-i világkereskedelmi központtól, amelynek északi tornyába az első repülőgép becsapódott. Felrohantak tömbházok tetejére, és elborzadva nézték a szörnyű balesetnek vélt esemény után eléjük táruló látványt. Aztán hamarosan szemtanúi voltak, amint a második repülő becsapódott a déli toronyban. Azonnal rádöbbentek, hogy szó sincs balesetről, és azt hitték, hogy alsó Manhattant megtámadták. A déli torony összedőlésekor házukat beborította az egész alsó Manhattant ellepő porfelhő. Teljességgel felkavarták őket a látottak, és mivel aggódtak az esetleges további támadások miatt, biztonságosabb helyre húzódtak, végül pedig a Lincoln Center közelében álló Manhattani szövegközpontba mentek. Odaérve azt látták, hogy a környékről több tucatnyi más egyháztag szintén úgy döntött, hogy a szövegközpontban gyülekezik. Felhívtak minket, hogy tudassák, ahol létüket. Megkönnyebbülve hallottam, hogy jól vannak, viszont csepet sem lepett meg, hogy hol vannak. A tan és a szövetségek kijelenti, hogy Sion szövegjei védelemmé lesznek, és menedék ki a zivatar, valamint a harag elől, amikor az elegyítetlenül kiömlik az egész földre. Több mint egy hétig nem tudtak visszatérni a lakásukba, és szörnyen feldúlta őket a rengeteg ártatlan ember halála. De ők maguk nem szenvedtek maradandó károkat. Amikor ezeken az eseményeken tűnődtem, mély benyomást tett rám, hogy mennyire különbözik egymástól az egyetemes vagy világi békesség és a személyes békesség. A szabadító születésekor mennyei seregek sokassága jelent meg, akik az Istent dicsérik, és ezt mondják vala. Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Elemembe vágó azonban, hogy még az Isten fia születését követő eme örökkévaló, jelentőséggel bíró időszakban is Herodes király ártatlan kisdedeket mészároltatott le Betlehemben. Az önrendelkezés alapvető fontosságú a boldogság tervében. Ez teszi lehetővé az örök fejlődésünkhöz szükséges szeretetet, áldozatot, személyes növekedést és tapasztalatot. Ez az önrendelkezés azonban lehetővé teszi a halandóságban megtapasztalt minden fájdalmat és szenvedést is, azokat is, amelyeket számunkra érthetetlen dolgok vagy mások borzasztóan gonosz döntései idéznek elő. Maga a mennyei háború is erkölcsi önrendelkezésünk miatt dúlt, és ez igen lényeges a szabadító földi szolgálatának megértéséhez. Ahogy ez Máté 10. fejezetében áll, a szabadító tanította a 12-eket, és elismerte, hogy küldetése nem eredményez majd egyetemes békességet ebben a halandó életben. Azt mondta az apostoloknak, hogy hagyjanak békességet az arra méltó házakon, de intette őket, hogy úgy küldi őket, mint juhokat a farkasok közé. És gyűlöletesek lesznek mindenki előtt az én nevemért. De aki mindvégig megáll, az megtartatik. A 34. versben jelentőségteljes kijelentést tesz. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak-e földre. Nyilvánvaló, hogy nem állt fenn egyetemes béke a földön, Krisztus halandó szolgálata során, ahogyan ma sem. Az Úr előszavában a tan és a szövetségek könyvéhez számos fontos tantétel hangzik el. Azokat illetően, akik nem tartanak bűnbánatot, lelke, amely minden embernek megadatik, aki a világra jön, nem fog mindig bajlódni az emberrel. Továbbá, a békesség elvétetik a földről. A proféták már kijelentették, hogy a békesség valóban elvétetett a földről. Lucifer még nem lett megkötözve, és hatalmat gyakorol e világon. A jó emberek mennyei törekvése mindenütt és mindig is a béke előidézése volt a világban, és az is lesz. Soha nem szabad lemondanunk e cél eléréséről. Azonban, ahogy Joseph F. Smith elnök tanította, a békének az a szelleme sosem jöhet el a világra, amíg az emberiség el nem fogadja Isten igazságát és Isten üzenetét, amíg nem ismerik el az ő erejét és isteni felhatalmazását. Hőn reméljük és imádkozunk az egyetemes békéért, de egyénekként és családokként teszünk szert arra a békességre, amely az igaz lelkűség ígért jutalma. Ez a békesség a szabadító küldetésének és engesztelő áldozatának egyik megígért ajándéka. Ezt a tantételt tömören így fogalmazza meg a tan és a szövetségek. Tanuljátok meg, hogy aki az igaz lelkűség cselekedeteit teszi, elnyeri jutalmát, méghozzá békességet ebben a világban, és örök életet az eljövendő világban. John Taylor elnök azt tanította, hogy a béke nem csupán kívánatos dolog, hanem Isten ajándéka. A béke, amelyre utalok, nem csupán átmeneti nyugalmat jelent, hanem maradandó és mély boldogságot és lelki megelégedettséget. Heber J. Grant elnök a következőképpen jellemezte a szabadító békességét. Békessége megkönnyíti szenvedésünket, bekötözi megsebzett szívünket, kitörli belülünk a gyűlöletet, és keblünkben szeretetet ébreszt fele barátaink iránt, ami nyugalommal és boldogsággal árasztja el lelkünket. Az Emily Parker szüleivel való találkozásaim során a szabadító békessége enyhítette szenvedésüket, és most is segít bekötözni megsebzett szívüket. Figyelemre méltó, hogy közvetlenül a lövöldözés után Parker testvér megbocsátással fordult az elkövető felé. Ahogy Grant elnök mondta, a szabadító békessége képes kitörölni belőlünk a gyűlöletet. Az ítélet az Úré. Az elefántcsort parti szentek hazájukban dúló polgárháború idején békességre leltek abban, hogy a Jézus Krisztus evangéliuma szerinti életre összpontosítottak, különös hangsúlyt fektetve az őseikért végzett családtörténeti és templomi munkára. Mindannyian békére vágyunk. A béke nem csupán háborútól, erőszaktól, összetűzésektől és viszálykodástól való mentességet jelent. A békesség abból a tudatból fakad, hogy a szabadító tudja, kik vagyunk, tudja, hogy hiszünk benne, szeretjük őt és betartjuk a parancsolatait, az élet borzalmas megpróbáltatásai és tragédiái ellenére, és különösen ezek közepette is. Az Úr válasza Joseph Smith prófétának a Liberty börtönben vigaszt nyújt a szívnek. Fiam, békesség lelkednek, gyötrelmed és sanyargatásaid csak egy rövid pillanatnyiak. És aztán, ha jól kitartasz azokban, Isten fel fog magasztalni téged a magasban. Ne feledjétek, Isten nem a viszálykodásnak, hanem a békességnek Istene. Azok számára, akik elvetik Istent, nem létezik békesség. Mindannyian részt vettünk a mennyei tanácsban, amely biztosította az erkölcsi önrendelkezést, tudván, hogy az önrendelkezés gyakorlása miatti halandó fájdalmat, sőt, kimondhatatlan tragédiákat is megtapasztalunk majd. Megértettük, hogy emiatt esetleg dühössé, zavartá, vételenné és sebezhetővé válhatunk. De azt is tudtuk, hogy a szabadító engesztelése legyőzi és ellensúlyozza majd a halandó élet minden igazságtalanságát és békességet hoz nekünk. Marion D. Hanks Elder falán a következő idézet függött, bekeretezve Ugo Betti szavaival. Istenben hinni annyit tesz, hogy tudjuk, minden szabály igazságos lesz, és lesznek csodálatos meglepetések. Mik a békesség forrásai? Sokan keresik a békességet világi módokon, amelyek soha nem jártak sikerrel, és nem is fognak. A béke nem a nagy vagyon, hatalom vagy ismertség elérésében rejlik. A béke nem az élvezetek hajhászásában, a szórakozásban vagy a kellemes időtöltésben rejlik. Ezek egyike sem nyújthat maradandó boldogságot vagy békességet, bármilyen bőséggel is legyen részünk bennük. Emma Luthain közkedvelt himnusza helyén való kérdéseket tesz fel. Hol találok békét lelkemnek vigaszt? Mikor magányos vagyok és senkim sincs? A válasz a szabadító, aki a békesség forrása és szerzője. A békesség fejedelme. Hogyan maradunk közel a szabadítóhoz? A maradandó békességgel jutalmazott igaz lelkűség ragyogó példája az, amikor megalázkodunk Isten előtt, mindig imádkozunk, megbánjuk a bűneinket, megtört szívvel és töredelmes lélekkel belépünk a keresztelés vizébe, és Jézus Krisztus igaz tanítványaivá válunk. Miután Benjamin király átadta erőteljes üzenetét Krisztus engeszteléséről, a sokasság a földre rogyott. Megszállta őket az Úr lelke, és öröm töltötte el őket, és bocsánatot nyertek bűneikre, és béke volt a lelki ismeretükben, azon rendkívüli hit miatt, amelyet Jézus Krisztusba vetettek. A bűnbánat és az igazi élet lehetővé teszi a békés lelki ismeretet, amely alapvető fontosságú a megelégedettséghez. Ha az ember súlyos vétket követett el, be kell vallania azt annak érdekében, hogy békességet nyerhessen. Talán nincs is semmi ahhoz a békességhez fogható, amely a bűntől sújtott léleknek adatik, amikor az Úr elé helyezi bűneterhét és jogot formál az engesztelés áldásaira. Egy másik szeretett himnuszunk szavait idézve, terhem lába elé vetem, és zengem dalovat. Örvend a szívem, amikor látom, hogy napjainkban fiatal férfiak, fiatal nők és idősebb misszionáriusok tízezrei mondanak igent az elhívásra, hogy Urunk és Szabadítónk Jézus Krisztus küldötteiként szolgáljanak. A békesség visszaállított evangéliumát viszik el a világnak, egyszerre mindig, egy személynek, egy családnak. Az igaz lelkűség munkáját végzik, hogy átadják ezt a békességet mennyei atyánk gyermekeinek. Az egyház olyan menedék, ahol Krisztus követői békességet nyernek. Néhány fiatal a világban azt mondja, hogy lelki életet élnek, de nem vallásosak. A lelki érzület jó kezdet, azonban az egyházban valósul meg az, hogy felkarolnak, tanítanak, és Isten jó szavával táplálnak minket. ami még ennél is fontosabb, az egyházban meglévő papsági felhatalmazás az, amely biztosítja azokat a szertartásokat és szövetségeket, amelyek összekötik a családokat, és mindannyiunkat alkalmassá tesznek arra, hogy visszatérjünk az Atya Istenhez és Jézus Krisztushoz, a celesztiális királyságba. Ezek a szertartások békességet nyújtanak, mivel az Úrral kötött szövetségeket jelentenek. A templomok azok a helyek, ahol a szent szertartások többségére sor kerül, és a békés menedék forrását is jelentik a világ elől. Azok is érzik ezt a békét, akik a templom kertjébe vagy a templomi nyílt napokra látogatnak el. Élénken él emlékezetemben egy élmény, amelyben a Fidzsi-szigeteki templom nyílt napjain és felszentelésén volt részem. Azt megelőzően politikai zendülések voltak, melyek során a lázadók felgyújtották és kifosztották a Szuva belvárosát, elfoglalták a parlament épületét és túszulejtettek törvényhozókat. Az országot a katonaság irányította. A Fidzsi-szigeteki hadsereg korlátozott engedélyt adott az egyháznak, hogy a nyílt napra látogatókat fogadjanak, a felszentelésre pedig meglehetősen megszorították a résztvevők számát. Az egyháztagság egészét nem lehetett meghívni saját biztonságuk érdekében. Az eredeti Nauvoo templom ideje óta ez volt az egyetlen olyan templom felszentelés, amelyet igen nehéz körülmények között tartottak. A nyílt napokra meghívott egyik személy egy csodás, indiai származású hindu asszony volt, a parlament egyik tagja, akit túszulejtettek, de később nem ére való tekintettel szabadon engedték. A celesztiális szobában, oly távol a világ zűrzavarától, szó szerint szinte feloldódott könnyeiben, amikor kifejezésre juttatta az őt elárasztó békesség érzéseit. Érezte a szent lelket, amint vigaszt nyújtott, és tanúságot tett neki a templom szent mióltáról. A szabadító a valódi békesség forrása. A szabadító engesztelésének és kegyelmének köszönhetően az igaz lelkű élet jutalma a személyes békesség lesz, még az élet megpróbáltatásai közepette is. A húsvéti vacsora meghittségében a szabadító azt ígérte apostolainak, hogy megáldatnak majd a vigasztalóval, vagyis a Szentlélekkel, majd hozzátette fontos szavakat. Békességet hagyok néktek, az én békességemet adom néktek, nem úgy adom én néktek, amint a világ adja. Majd pedig közvetlenül közbenjáró imája előtt így szólt. Azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek legyen én bennem. E világon nyomorúságtok lészen, de bízzatok. Én meggyőztem, legyőztem a világot. Eliza R. Snow gyönyörű szavakkal fogalmazta meg ezt az elgondolást. Szívedből dicsérd Istened, örömöd múlni ne engedd. Bár lesz még sok nehézséged, Krisztus így szól, jöjj, s békét lelsz. Erről teszek bizonyságot Jézus Krisztus nevében. Ámen.
This is the 183rd annual General Conference.
Ez az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 183. éves általános konferenciája.
brothers and sisters, in gratitude.
Nagyon hálás vagyok a fiatal nők elnökségéért, és ezért az erények nyakkendőt viselem ma. A 70-ek tagjaként szolgálok. A 70-eket hírvivőknek hívják el, hogy megosszuk az Úr szavát, ahogyan azt az apostoloktól, a prófétáktól és a lélektől kapjuk, és hogy Krisztus nevének különleges tanúi legyünk az evangélium prédikálásában, az egész világon, az egyház felépítésében és az ügye irányításában. Egy farmon nőttem fel Burley közelében, Idahóban. Igazi idahói farmer gyerek vagyok. Mint ilyen, a következőket tanultam meg. Dolgozz, ha nem betsz, nem is aratsz. Dolgozz okosan, ha öntözöl és trágyázol, többet fogsz aratni. Az időzítés fontossága. Ha nem a megfelelő időben ültetsz, a korai fagy elpusztíthatja a termést. Azt tedd, amit meg kell tenned, ne azt, ami éppen élvezetes, kívánatos vagy kényelmes. Akkor fej meg a tehenet, amikor meg kell fejni, ne akkor, amikor te szeretnéd. Légy egyenes, állatokkal és gépekkel körülvéve nincs időt köntörfalazni, vagy azon aggódni, hogy megbántassz-e valakit. Ezt figyelembe véve az egyházi szolgálatom során gyakran tettem fel a kérdést. Azt szeretném, ha egyenesen beszélnék, vagy ha finomítanék rajta. A szentek általában az egyenes beszédet választották. Ma is egyenes leszek. Végül pedig gazdálkodóként megtanultam az alapokra koncentrálni. Semmi sem alapvetőbb számunkra és tanunk számára, mint az első hittételbe található igazság. Hiszünk Istenben, az örökkévaló Atyában, és az ő fiában Jézus Krisztusban, valamint a Szentlélekben. Ráadásul ő a mi mennyei Atyánk, aki ismer minket, szeret minket, és azt szeretné, hogy visszatérjünk hozzá. Jézus, ami szabadítónk és megváltónk, aki az engesztelésen keresztül biztosította, hogy legyőzzük a halált, és újra éljünk, és lehetővé tette, hogy felmagasztosuljunk, és örök életünk legyen. A Szentlélek, ami vigasztalunk, kinyilatkoztatunk, tanítunk, tanunk és vezetünk. Gondoljatok bele, testvéreim, nem vagyunk lelki árvák, nem vagyunk egyedül. Milyen előnyökkel jár, ha vannak szüleink, ha nem vagyunk árvák? Tanulhatunk tőlük, a tapasztalataikból. Elkerülhetjük a csapdákat, melyekre figyelmeztetnek, és értelmünk is kiszélesedik az ő látószögüknek köszönhetően. Nem kell elveszettnek, összezavartnak, megtévesztetnek, vagy kevésbé eredményesnek lennünk. Ez különösen igaz mennyi atyánk esetében, aki nem csak egyszerűen utat mutatott, hanem megtanította és megmutatta számunkra az utat. Isten megmutatja az utat ahhoz, hogy hogyan éljünk, szeressünk, segítsünk, imádkozzunk, bánjunk egymással, vezessünk, házasodjunk, neveljünk gyermekeket, tanuljunk, ismerjük meg az igazságot, osszuk meg az evangéliumot. A szentírások mellett nagyszerű forrást jelentenek a hűek a hithez, a fiatalság erősségéért, és az élő apostolok és proféták további tanításai az Úr útjának megismeréséhez. Például ő a következőket tanította nekünk a szentírásokban, mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti útaitok az én utaim, így szól az Úr. Mert amint magasabbak az egek a földnél, aképpen magasabbak az én utaim utaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál. Eme utolsó napok egyik nagy beszedelme, hogy minden ember a saját útján jár. A példabeszédekben arra intenek minket, hogy ne legyünk bölcsek a mi magunk ítélete szerint, és hogy a magunk értelmére ne támaszkodjunk. Azt tanították nekünk, hogy ha az Úr módján végezzük a dolgainkat, akkor ő meg van kötve, hogy megáldjon bennünket. Mi pedig jogosultak vagyunk az ígéreteire. Ha azonban nem az ő útját járunk, nincs ígéret a számunkra. Az Úr összehasonlította az ő útjait a miénkkel, amikor Sámuel prófétát tanította, akit elküldött, hogy keresse meg az új királyt. Az Úr azonban mondta Sámuelnek, ne nézd az ő külsejét, se termetének nagyságát, mert megvetettem őt. Mert az Úr nem azt nézi, amit az ember. Mert az ember azt nézi, ami a szem előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívekben van. Még azon egyetemesen elfogadott vágyunkban is, hogy segítsük a szegényeket és nélkülözőket, az Úr helyesli bár célunkat, de így int bennünket. De ennek szükségképpen a saját módomon kell megtörténnie. Máskülönben segítő szándékunkkal akár árthatunk is nekik. Az Úr megtanította nekünk az önellátás elősegítésének szükségességét. Még ha tudunk is segíteni, ne adjuk meg, vagy biztosítsuk másoknak azt, amit ők is megtehetnek, és meg is kell tenniük. Ahol megpróbálják, a világ megismeri a könyöradománnyal járó bajt. Isten tényleg tudja, mi a legjobb. Nézzük néhány további példát. Az Úrnak megvan a módszere a misszionáriusi munka végzésére. Le van írva a Szentírásokban és a Prédikáljatok evangéliumot című könyvben, amit a lélek útmutatása szerint alkalmazunk. Az Úrnak megvan az ő, vagyis az egyetlen módszer arra, hogy hogyan szeressünk. A világból valók azt mondják, csak az számít, hogy két ember szeresse egymást. Mennyei atyánk azt tanítja, hogy ez valóban fontos, de hozzáteszi, hogy a szeretet kinyilvánításának elrendett módja és ideje van. Joseph Smith már ifjúkora óta tanították az Úr útjaira. Amikor megkérdezték, hogyan irányítja az egyházat, elmagyarázta, hogy helyes tantételeket tanít, az egyháztagok pedig önmagukat kormányozzák. Az egyik dolog, amit gyakran tanítanak nekünk, hogy ott virágozunk, ahol ültetnek minket. Mégis néha arra érzünk kísértést, hogy új területre költözünk, azt gondolván, hogy gyermekeinknek ott több barátjuk lesz, és ezért jobb ifjúsági programokban tudnak részt venni. Testvérek, tényleg azt gondoljuk, hogy gyermekeink szabadulásának kritikus tényezője nem más, mint a lakókörnyezetünk. Az apostolok és proféták gyakran tanították, hogy az otthon falain belül történtek sokkal fontosabbak, mint amivel kint találkozunk. Gyermekeink nevelésében sokkal fontosabb a hogyan, mint a hol. Természetesen más tényezők is közrejátszanak azon döntésünkben, hogy hol éljünk, de szerencsére az Úr irányítani fog minket ebben, ha megerősítést kérjük. Egy másik kérdés az, hogy hol van ránk szükség? 16 éven át szolgáltam a texasi Houstoni északi szövek elnökségében. Sokan költöztek a területre ez idő alatt. Gyakran hívtak fel bennünket azzal, hogy valaki a területünkre költözik és érdeklődnek, hogy melyik a legjobb egyházközség. A 16 év során csupán egyszer kaptunk olyan hívást, melyben ezt kérdezték, melyik egyházközségnek van szüksége egy erős családra? Hol tudunk segíteni? Az egyház korai éveben Brigham Young elnök és mások arra hívtak el egyháztagokat, hogy menjenek el egy bizonyos helyre, és segítsenek ott felépíteni az egyházat. Ebben az ironikus az, hogy még ma is vannak hithű egyháztagjaink, akik elmennének bárhova, ahova a proféta kéri, hogy menjenek. Tényleg azt várjuk Monson elnöktől, hogy mondja meg egyenként több mint 14 millió embernek, hogy hol van szükség a családjára. Az Úr mondja azt, hogy figyelünk a vezetőink tanításaira, megértjük a helyes tantételeket, majd pedig kormányozzuk magunkat. Mindaz figyelembe véve, ami jelenleg az egyházban történik, és ahogyan az Úr minden irányból sürgeti a munkáját, még életbe vágóbb, hogy mindent, amit teszünk, az ő módján tegyük. Különösen a szabadítás munkájával kapcsolatban azt tanuljuk, hogy fiának ajándéka által Isten még külön utat mutatott. Krisztus tana az út, és semmi más út vagy név nem adatott az ég alatt, amely által az embert meg lehet szabadítani Isten királyságában. Amikor oly sokakat látunk ma a világban fejetlenségben élni, vagy még rosszabb, tiltott ösvényeken kóborolni, és szükségtelenül elszenvedni a helytelen döntések következményeit, almához hasonlóan én is így kiáltanék fel, ó, bárcsak angyal lehetnék, és nékem adnák szívem vágyát, elmehetnék, és Isten harsonájával szólhatnék, olyan hanggal, mely megrázza a földet, és bűnbánatot hirdetnék minden népnek. Igen, minden léleknek hirdetném a megváltás tervét, hogy tartsanak bűnbánatot, és jöjjenek Istenükhöz, és járjanak az ő útjain, hogy az egész föld színén ne legyen több bánat. Ismét tanúságomat teszem arról, hogy az Úr tudja az utat. Mennyei atyánk ismer minket, szeret minket, és segíteni szeretne. Ő tudja a legjobban, hogyan segítsen. Nem vagyunk lelki árvák. Szabadítunk Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet. Az ő útja örök igazságon alapszik, mely békességhez vezet bennünket ebben a világban, és örök élethez az eljövendő világban. Erről teszek tanúbizonyságot Jézus Krisztus nevében. Amen.
The Savior's mortal ministry was complete.
A szabadító halandó szolgálata teljesítve lett. A szenvedése a Gecsemánéban és a kereszten véget ért. Az apostolok cselekedetei első fejezetében azt olvashatjuk, a feltámadása után 40 napon át szolgált, az apostolok látták és beszélt nekik az Isten országára tartozó dolgokról. Azt mondta nekik, vesztek erőt, minek utána a Szentlélek eljön reátok, és lesztek nékem tanúim, úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samáriában, és a földnek mind a végső határáig. Nem sokkal ezután az ő láttokra felemelteték, és felhő fogák előtt szemeik elől. És amint szemeiket az égre függeszték, amikor ő elméne, íme két férfiú állott meg mellettük fehér ruhában. Kik szóltak is, Galileabeli férfiak, mit álltotok nézve a mennybe? Ez a Jézus, aki felvitették tőletek a mennybe, aképpen jő el, amiképpen láttátok őt felmenni a mennybe. A szabadító valóban eljön újra a második eljövetelkor, de addig is Jézus Krisztus evangéliumát el kell juttatni a földnek mind végső határáig. Mátéból tudhatjuk, milyen különleges megbízást adott az apostoloknak arra vonatkozóan, hogy minden nemzethez elvigyék az evangéliumot. És hozzájuk menvén Jézus szól a nékik, mondván, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Az egyház korai napjaiban, az idők delén az evangéliumot kizárólag Izrael házához vitték el. Ezt követően azonban Péter, a rangidős apostol, kinyilatkoztatást kapott, miszerint eljött az ideje, hogy az evangéliumot Izrael házán túl a nem zsidókhoz is elvigyék. Az apostolok cselekedeteinek 10. és 11. fejezete segít nekünk megérteni azt a folyamatot és mintát, melynek segítségével az egyház kiterjesztésének szükségességét tudatták az elnöklő tisztségviselőkkel és az általános tagsággal. Az Úr Kornélius, a jóra való nem zsidó századost használta arra, hogy megértesse Péterrel, hogy az evangélium eljut a nem zsidókhoz is, ami teljesen új és idegen elképzelés volt az akkori szentek számára. Az egyház ügyeiben bekövetkező változásról szóló kinyilatkoztatást Péter, a rangidős apostol kapta meg. Ma már tudjuk, hogy ezt követően az evangélium nagyon gyorsan eljutott a nem zsidó nemzetekhez. Az egyház kiterjesztésére kitűnő példa Pál megtérése, akiből később a nem zsidók nagyszerű apostola lett. A Damaszkuszba vezető úton látomása volt, amely során egy fényt látott és egy hangot hallott. Ezt követően megbánta a bűneit, elhívást kapott Istentől, majd pedig Jézus Krisztus evangéliuma terjesztésének egyik legtekintélyesebb alakjává vált. Most pedig haladjunk tovább 1800 évet az időben, az evangélium visszaállításának idejéig, vagyis addig az időig, amikor a második eljövetelt megelőzően minden újjáteremtetik. Bizonságomat teszem arról, hogy Joseph Smith prófétán keresztül az egyház visszaállítatott, és tovább halad előre az első elnökség és a 12 apostol kvórumának irányításával. Az ő arra kapott megbízatásuk, hogy elvigyék az evangéliumot a világnak ugyanaz, mint az ősi apostoloké volt. Az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyháza 1830-ban történt megszervezése óta az egyház egyenletesen haladt előre az egész világon. Országról országra, kultúráról kultúrára, népről népre, az Úr időzítésének megfelelően a maga idejében. Aztán 1978-ban a kinyilatkoztatás már megalapított mintáját követve, a rangidős apostol, aki akkor Spencer W. Kimball elnök volt, kinyilatkoztatást kapott a papságról, helynek az lett az eredménye, hogy minden arra érdemes férfi az egész világon megkaphatta a papságot és segíthetett családjának és másoknak is a visszaállított evangélium valamennyi áldásának elnyerésében. Ma már mennyei atyánk gyermekei közül nem csak több, hanem az összes részesülhet világszerte az evangélium valamennyi áldásaiból. Ez rendjén is van Isten királyságában itt a földön, a Krisztus második eljöveteléhez közeledő napokban. Itt hadd tegyek egy személyes megjegyzést. Alig, hogy elhívtak misszió elnöknek, és Dixon nővér és én Mexikóba készültünk költözni a családunkkal, amikor Richard G. Scott Elder, aki akkoriban még a 70-ek tagja volt, beszélt nekem ennek a különleges kinyilatkoztatásnak a napvilágra kerüléséről. Emlékszem, ahogy könnybe lábadt a szemem, miközben Scott Elder elmesélte nekem, mi történt pontosan. Szavakkal ki sem tudom fejezni, mekkora boldogsággal töltött el a tudat, hogy ez helyes volt, és hogy elérkezett az ideje annak, hogy az evangélium minden szertartása, szövetsége és áldása az egész emberiség számára elérhetővé váljon. Mindez 34 évvel ezelőtt történt, amikor még nem is sejthettem, hogy a 70-eseknél töltött szolgálatom alatt néhány évet Afrika nyugati területen fogok szolgálni, olyan hívő és hithű emberek között, akiknek az életére hatalmas hatást gyakorolt az 1978-as kinyilatkoztatás a papságról. Dixon nővér és én 4 évet éltünk Afrikában, ahol csodálatos élményekkel lettünk gazdagabbak, melyek megváltoztatták az életünket. A nyugat-afrikai népek hisznek Istenben, és egyáltalán nem szégyellik kijelenteni és megosztani a hitüket másokkal. Ezek az emberek hatalmas vezetői képességekkel rendelkeznek. Százával jönnek az egyházba, majdnem hetente alapítanak néhány újabb egyházközséget vagy gyülekezetet valahol az Afrika nyugati területen, melyben szinte kivétel nélkül közülük kerül ki a papsági és segédszervezeti vezetőség. Bár csak együtt mehetnétek a szentekkel a nigériai Abba templomba, vagy a gánai Akra templomba, ahol érezhetnétek elkötelezettségüket, és megismerkedhetnétek a kizárólag afrikaiakból álló templom elnökségekkel, vagy bemutathatnám nektek az afrikai területi 70-eseket, akik ma itt vannak velünk a konferencia központban. Ezek az emberek ügyvédek, professzorok és cégvezetők, de megismerkedhetnétek az afrikai cöveki és egyházközségi vezetőkkel és családjaikkal is. A vasárnapi iskolába, a segédszervezeti és papsági órákra járni szent élményt jelent egész Afrika szerte. Ezeken az órákon követik az egyházi tananyagot, és a lélek segítségével értik meg, tanítják és tanulják az evangéliumot. Afrikában az evangélium boldog emberekhez jut el, akiket nem foglalkoztatnak azon csapdák csábításai, melyekbe oly sok ember beleesik nyugaton. Nem foglalkoztatja őket az, hogy végtelen sok anyagi javakat halmozzanak fel. Azt mondják az afrikai emberekről, hogy nagyon kevés van nekik abból, ami alig számít, és nagyon sok abból, ami igazán számít. Nem nagyon érdekli őket, hogy hatalmas házuk legyen, a legjobb autójuk, de annál inkább érdekli őket, hogy megismerjék mennyei atyánkat és a fiát Jézus Krisztust, és hogy örökké való családjuk lehessen. A hitük természetes velejárójaként az Úr jelentőség teljes módokon emeli fel őket. Ha úgy ismernétek őket, ahogy mi, akkor senki sem lepődne meg azon, hogy mennyire fontos szerepet fognak játszani Jézus Krisztus egyházának kiterjesztésében ezekben az utolsó napokban. Amikor Dániel, az ószövetségi próféta azt látta egy látomásban, hogy Isten királysága az utolsó napokban, akár a kéz nélkül, hegyből kivágott kő gördül tovább, míg nem az egész földet betölti, nagyon is helytálló, hogy a mi csodálatos afrikai fivéreink és nőtestvéreink fontos szerepet fognak játszani eme profécia beteljesítésében, és az ezt lehetővé tévő kinyilatkoztatások az Úr régen megalapított mintáját fogják követni. Tanúságomat teszem arról, hogy mennyei atyánk minden gyermekét szereti, hogy Jézus a Krisztus, és hogy az evangélium mindenki számára elérhető, az élők és a halottak számára egyaránt. Jézus Krisztus szent nevében. Ámen.
My message addresses a fundamental question of great spiritual consequence. Why is the law of chastity so important?
Üzenetem egy hatalmas lelki következménnyel járó alapvető kérdésről összpontosít. Miért olyan fontos az erkölcsi tisztaság törvénye? Imádkozom azért, hogy a Szentlélek megerősítse számotokra azon tantételek igaz voltát, amelyeket ki szeretnék hangsúlyozni ma. Az erkölcsi tisztaság örökké való jelentőségét csak mennyei atyánknak a gyermekei számára készített boldogságterve mindenen átívelő szövegösszefüggésében lehet megérteni. Minden emberi lény, férfi és nő Isten képmására teremtetett, mindegyikünk mennyei szülők, szeretett lélekfia vagy léleklánya, és isteni természettel és rendeltetéssel rendelkeznek. Minden férfi és nő Istennel élt az ő lélek gyermekeként, mielőtt halandó lényként a földre jött volna. Az atya terve lehetővé teszi lélekfia és léleklányai számára, hogy fizikai testet kapjanak, halandó tapasztalatokat szerezzenek és a felmagasztosulás irányába haladjanak. Fizikai testünk lehetővé teszi, hogy olyan széles körű, mélységes és intenzív tapasztalatokat szerezzünk, melyekre a halandóság előtti létünkben nem tehettünk volna szert. Fizikai testünk megléte ezért elmélyíti emberi kapcsolatainkat, és felerősíti azon képességünket, hogy felismerjük az igazságot, és azzal összhangban cselekedjünk, valamint azon képességünket, hogy engedelmeskedjünk Jézus Krisztus evangéliuma tantételeinek és szertartásainak. A halandóság iskolájában olyan módon tapasztaljuk meg a gyengétséget, a szeretetet, a kedvességet, a boldogságot, a bánatot, a csalódást, a fájdalmat, sőt, még a fizikai korlátok miatti kihívásokat is, hogy azok felkészítenek bennünket az örökké valóságra. Egyszerűen fogalmazva, vannak leckék, melyeket a Szentírás szavaival élve a test szerint kell megtanulnunk, és vannak olyan tapasztalatok, melyet szintén így kell megszereznünk. A Föld teremtése után Ádám az Éden kertjébe helyeztetett. Fontos azonban, hogy Isten kijelentette, nem jó az embernek egyedül lenni. Így Ádám feleséget és segítőtársat kapott Éva személyében. Mind a férfiak, mind a nők lelki, fizikai, mentális és érzelmi képességeinek egyedi kombinációja kellett a boldogság tervének véghezviteléhez. Mindazáltal sem férfiú sincs asszony nélkül, sem asszony férfiú nélkül az Úrban. Az az Úr szándéka, hogy a férfi és a nő tanuljon egymástól, illetve erősítse, áldja meg, egészítse ki és tökéletesítse egymást. A halandó élet megteremtésének egyik módját Isten jelölte ki. Az első parancsolat, melyet Isten Ádámnak és Évának adott, arra a bennük rejlő lehetőségre vonatkozott, hogy ők egyszer, mint férj és feleség, szülőkké válhatnak. A sokasodásra és a földben épesítésére vonatkozó parancsolat még ma is érvényben van. A férfi és a nő közötti házasság jelenti azt a jóváhagyott csatornát, melyen keresztül a halandóság előtti lelkek belépnek a halandóságba. A házasság előtti teljes szexuális önmegtartóztatás, valamint a házasságon belüli tökéletes hűség védelmezi e szent csatorna szentségét. A gyermeknemzés hatalma nagy lelki jelentőséggel bír. E hatalom helytelen használata aláássa az atya tervének és halandó létünknek a céljait. Mennyei atyánk és szeretett fia teremtők, és mindannyiuknak megadták teremtő erejük egy részét. Az életteremtés képességének megfelelő használatára konkrét útmutatásokat kaptunk, melyek életbevágóan fontos részét képezik az atya tervének. Az, hogy milyen érzéssel fogadjuk és használjuk ezt a mennyei hatalmat, nagy mértékben meghatározza boldogságunkat a halandóságban és rendeltetésünket az örökké valóságban. Delaney Oxelder a következőképp magyarázta, ezt idézem: a halandó élet teremtéséhez szükséges erő a legmagasztosabb erő, melyet Isten az ő gyermekeinek adott. Ennek használatára az első parancsolat utasít, de adatott egy másik fontos parancsolat is, amely megtiltja ennek helytelen használatát. Könnyű megérteni, hogy miért helyezünk ekkora hangsúlyt az erkölcsi tisztaság törvényére, ha látjuk, hogy mi a célja a nemző erőnek és Isten tervének megvalósításában. A nemzőerőnek a házasság kötelékén kívül való bármilyen használata ilyen vagy olyan mértékben a férfiak és nők legistenibb tulajdonságának bűnös lealacsonyítása és elferdítése. Idézet vége. Az utolsó napok szentjeinek, Jézus Krisztus egyházának egyetlen, változatlan normája van a szexuális erkölcsöt tekintve. Az intim kapcsolat kizárólag az Isten tervében előírt házassági köteléken élő férj és feleség között helyén való. Az eféle kapcsolat nem pusztán egy kiaknázandó kíváncsiságot, hanem egy kielégítő vágyat, vagy egy önző módon űzött kikapcsolódás vagy szórakozás jelent. Nem egy újabb hódítást, vagy egy mindennaposan megszokott tettet, hanem a halandóságban isteni természetünk lehetőségeinek kifejezésére juttatásának egyik legmagasabb fokát jelenti. A férj és a feleség közötti érzelmi és lelki kapcsolat megerősítésének egy módját. A cselekvő személyek vagyunk, akik erkölcsi önrendelkezéssel áldattunk meg, és akiket Isten gyermekeiként határoz meg isteni örökségünk, nem a szexuális viselkedésünk, a mindenkori hozzáállások vagy a világi filozófiák. A Benjamin király által jellemzett természetes ember valamilyen mértékben mindannyiunkban benne él. A természetes ember nem bűnbánó, hanem testi és érzéki.
élvhajház és túlzó, kevély és önző. Amint a Spencer W. Kimball elnök tanította, idézem, a természetes ember, a földi ember, aki engedte, hogy a durva, állatias ösztönök elhomályosítsák lelki hajlamait. Idézet vége. Ezzel ellentétben a krisztusi ember lelki ember, aki megzabolázza szenvedélyeit, mértékletes és visszafogott, jó akaratú és önzetlen. A krisztusi férfiak és nők megragadják Isten igéjét, megtagadják önmagukat és felveszik az ő keresztjét, valamint előre nyomakodnak a hithűség, az engedelmesség, illetve a szabadító és evangéliuma iránti odaadás szoros és keskeny ösvényén. Isten fiaiként és leányaiként isteni képességeket örököltünk tőle. Jelenleg azonban bukott világban élünk. Maguk az alkotó elemek, melyekből testünk teremtetett, természetüknél fogva bukottak, és ki vannak téve a bűnnek, a romlásnak és a halálnak. Ennél fogva Ádám bukása, valamint a velejáró lelki és fizikai következmények leginkább fizikai testünkön keresztül hatnak ránk. Mi mégis kettős lények vagyunk, hiszen lelkünk, vagyis örökkévaló alkotó részünk, a bukásnak kitett fizikai testben kapott hajlékot. Amint azt Jézus kihangsúlyozta Péter apostolnak, a lélek kész, de a test erőtlen. A halandóság próbatételének pontos természetét tehát a következő kérdésben lehet összefoglalni. Vajon a természetes ember hajlamai fognak vezérelni, vagy a Szentlélek hívásának fogok engedni, levetközve a természetes embert, és szentté válva az Úr Jézus Krisztus engesztelése által. Ebből áll a próbatétel. A természetes ember minden vágya, hajlama és indítatása legyőzhető Jézus Krisztus engesztelése révén és azáltal. Azért vagyunk itt a Földön, hogy isteni tulajdonságokat fejlesszünk, és hogy megzabalázzuk a test minden szenvedélyét. Az Atya terve arra szolgál, hogy útmutatást adjon az ő gyermekeinek, segítsen nekik boldogságra lelni, és hogy biztonságban egy feltámadt és felmagasztosult testben hazavezesse őket magához. Mennyei Atyánk mindannyiunkat együtt szeretne látni a világosságban, reménységgel eltelve. Ezzel ellentétben Lucifer azon mesterkedik, hogy összezavarja Isten fiait és lányait, boldogtalanná tegye őket, és hátráltassa örök fejlődésüket. A hazugságok atyának mindent átfogó szándéka az, hogy mindnyájan olyan nyomorultá legyünk, mint ő maga. Lucifer végső soron azt akarja, hogy egyedül maradjunk a sötétben, minden remény nélkül. Sátán fáradhatatlanul munkálkodik az atyánk terve legfontosabb elemeinek eltorzításán. Neki nincsen teste, ezért megállt az örök fejlődésben. Ahogyan a folyóvizét megállítja a gát, ugyanúgy az ellenség örök fejlődése is feltartóztatott azáltal, hogy nem rendelkezik fizikai testtel. Lucifer a lázadása miatt megtagadta magától a halandóság összes áldását és tapasztalatát, melyekhez egy húsból és csontból való testre van szükség. Azokat a leckéket, melyeket csupán egy testtel felruházott lélek tanulhat meg, ő nem képes elsajátítani. Megveti az emberiség szó szerinti és egyetemes feltámadásának valóságát. Az elkárhozás szó egyik szentírásbeli jelentését jól tükrözi azon képességének hiánya, hogy tovább fejlődjön és olyanná váljon, mint mennyei atyánk. Mivel a fizikai test ennyire központi szerepet játszik az atya boldogság tervében és a lelki fejlődésünkben, Lucifer igyekszik megzavarni a fejlődésünket azzal, hogy testünk helytelen módon való használatára csábít minket. Az örökkévalóság egyik legnagyobb iróniája, hogy az ellenség, aki pontosan azért van a nyomorúság állapotában, mert nincs fizikai teste, arra csábít bennünket, hogy testünk helytelen használatával osztozzunk a nyomorúságában, hogy lelki pusztulást hozzon ránk, pontosan azt az eszközt veszi célba, melyet ő maga nem birtokolhat. Az erkölcsi tisztaság törvényének megszegése súlyos bűn. és fizikai hajlékunk helytelen használata. Azok számára, akik ismerik és értik a szabadítás tervét, a test bemocskolása a lázadás egyik formáját jelenti, és azt, hogy megtagadjuk valódi kilétünket Isten fiaiként és leányaiként. Amint a halandóságon túltekintve az örökkévalóságban nézünk, könnyű tisztán látni, hogy az ellenség által felkínált hamis társi viszony időleges és üres. Alma így intette fiát, Siblont. Figyelj, hogy minden szenvedélyedet megzabolászt, hogy szeretet tölthessen el. Fontos elmondani, hogy a mindannyiunkban rejlő természetes ember megfegyelmezése gazdagabb, mélyebb és maradandóbb szeretetet tesz lehetővé Isten és gyermekei iránt. A szeretet gyarapodik, ha igaz lelkűen féken tartjuk, és csökken, ha ösztönszerűen elmerülünk az élvezetekben. Marion G. Romney elnök kijelentette, idézem, úgy vélem, nincs áldás, amelyre buzgóbban kellene vágynunk, mint az, amelyre a tiszta és erényes életűek kaptak ígéretet. Jézus konkrét jutalmakat említett különböző erények kapcsán, de a legnagyobbat legalábbis számomra úgy tűnik, a tiszta szívűeknek tartogatta, mert ők, mondta, az Istent meglátják, és nem csak, hogy látni fogják az Urat, hanem otthon is fogják érezni magukat az ő színe előtt. Így szól a szabadító ígérete, gondolataidat pedig díszítse szüntelenül az erény, akkor majd megerősödik önbizalmad Isten színe előtt. Azt az ígéretet is kaptuk, hogy amikor az erény útján járunk, a Szentlélek állandó társunk lesz. Így tehát az erkölcsi tisztaság törvénye szerinti élet a halandóságban elnyerhető áldások legnagyszerűbbjeit kívánja a férfiaknak és nőknek, megfelelő lelki magabiztosságot, a család, a barátok, az egyházi ismerősök, és végül a szabadító körében. A valahova tartozás velünk született vágya igaz lelkűségben teljesedik be, miközben reménységgel járunk a világosságban. Néhányotoknak, akik üzenetemet halljátok, meg kell bánnatok szexuális vagy más jellegű bűneiteket. A szabadítót gyakran nevezzük a nagy gyógyítónak. E megnevezés pedig mind jelképes, mind szó szerinti jelentéssel is bír. Mindannyian tapasztaltunk már fizikai sérüléssel vagy sebesüléssel járó fájdalmat. Amikor fájdalmat érzünk, általában enyhülést keresünk, és hálásak vagyunk azokért az orvosságokért és kezelésekért, melyek segítenek szenvedésünk csillapításában. Tekintsünk a bűnre lelkisebesülésként, amely bűntudatot, illetve, ahogy Alma fiának Koriántonnak mondta, lelkiismeretfurdalást okoz. Lelkünknek az a bűntudat, ami testünknek a fájdalom, figyelmeztetés a veszélyre és óvintézkedés a további károsodás megelőzésére. A szabadító engeszteléséből árad az az enyhülés nyújtó balzsam, mely begyógyítja lelkisebeinket és eltörli bűntudatunkat. Ezt a balzsamot azonban egyedül az Úr Jézus Krisztusba vetett hit, a bűnbánat és a következetes engedelmesség tantételei által lehetséges alkalmazni. Az őszinte bűnbánat gyümölcsei a nyugodt lelkiismeret, a vigasztalás, valamint a lelki gyógyulás és megújhodás. A püspökötök vagy gyülekezeti elnökötök a lelki gyógyító segédje, akinek felhatalmazása van arra, hogy segítsen nektek bűnbánatot tartani és meggyógyulni. Kérlek, ne feledjétek azonban, hogy bűnbánatotok mértékének és hevének egyensúlyban kell állni a bűneitek természetével és súlyosságával. Különösen igaz ez azon utolsó napi szentek életében, akik szent szövetség alatt állnak. A súlyos lelkisérülések hosszantartó kezelést és sok időt igényelnek, hogy teljességgel begyógyulhassanak. A tan, amelyről beszéltem, talán elavultnak és ódivatúnak tűnik sokak számára. Egy olyan világban, amely egyre inkább csúfot űz a nemzés szentségéből, és lekicsinni az emberi élet értékét. Az Úr igazságát azonban nem változtatják meg a trendek, a népszerűség vagy a közvéleménykutatások. Ígéretet teszek arra, hogy az erkölcsi tisztaság törvényének való engedelmesség növeli boldogságunkat a halandóságban, és lehetővé teszi fejlődésünket az örökké valóságon át. Az erkölcsi tisztaság és az erény mindennél drágább és értékesebb. Mindig is az volt, és mindig is az lesz. Erről teszek bizonyságot. Az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
We're grateful for all who have spoken to us this afternoon.
Hálásak vagyunk mindazokért, akik szóltak hozzánk ma délután, és ezért a gyönyörű zenéért, amelyet a Brigham Young Egyetem kórusa biztosított számunkra. Emlékeztetjük a férfi testvéreket, hogy az általános papsági gyűlés ma este hegyvidéki idő szerint 18 órakor veszi kezdetét a konferencia központban. Az országos tabernákulum kórus közvetítés holnap délelőtt hegyvidéki idő szerint 9:30 és 10 óra között kerül megrendezésre. Ezt a közvetítést azonnal követi a konferencia vasárnap délelőtti ülése. Most pedig hallgassuk szeretettel Russell Nelson Eldert, a 12 apostol kórumából. Az ő beszédét követően a kórus éneke zárja a Több szentséget adját című himnusszal a gyűlést. Azután G. Devin Cornish Elder mondja az áróimát. Kedves testvérek, Thomas S. Monson elnökhöz és másokhoz csatlakozva, én is méltatásomat fejezem ki azok iránt, akik válaszoltak a proféta azon felhívására, hogy több érdemes misszionáriusra van szükség. A Földön most egy eddig még nem tapasztalt lelkesedés söpör végig a misszionáriusi munka iránt. Monson elnök tavaly októberben tett történelmi jelentőségű bejelentése óta több ezer elder, nővér és házaspár kapott elhívást, sokan pedig most készülnek erre. Most azonban felmerül a kérdés, mit fogunk csinálni ezzel a rengeteg misszionáriussal? A válasz egyszerű. Azt fogják csinálni, amit a misszionáriusok eddig is csináltak. Prédikálni fogják az evangéliumot. A mindenható Isten gyermekeit fogják megáldani. Közületek is, fiatal férfiak és fiatal nők egyre többen fogják meglovagolni ezt a hullámot, miközben igyekeztek érdemesen élni a missziós elhívásra. Mindezt az igazság és az igaz lelkűség hullámaként látjátok. Lehetőségeket láttok arra, hogy a hullám tetejére álljatok. Ti tizenévesek, fogadjátok be az új tananyagot, és tanítsátok egymásnak Jézus Krisztus tanát. Most jött el a ti időtök, hogy felkészüljetek arra, hogy egymást Isten jóságáról tanítsátok. Fiatal férfiak és nők, az iskolai oktatásotok továbbra is nagyon fontos. Nekünk, nektek és Istennek is. Ha a missziótok után szeretnétek főiskolára vagy egyetemre járni, akkor, amennyiben ez megvalósítható, javasoljuk, hogy még a missziótok előtt jelentkezzetek be ezekbe az intézményekbe. Sok felsőoktatási intézmény megenged egy 18-30 hónapos halasztást a leendő misszionáriusok számára. Ez lehetővé teszi nektek, eldereknek és nővéreknek, hogy szolgálatotok során ne kelljen aggódnotok amiatt, hogy hol fogjátok folytatni a tanulmányaitokat. Nagyon hálásak vagyunk az oktatási intézmények vezetőinek, akik mindezt lehetővé teszik. Szülők, tanárok és mások. Ti pedig lovagoljátok meg a hullámot, miközben a felnövekvő nemzedékünket arra készítitek fel, hogy érdemesek legyenek a misszionáriusi szolgálatra. Eközben pedig a példaértékű életetek felkelti az érdeklődést a barátaitokban és a szomszédaitokban. Álljatok készen válaszolni azoknak, akik megkérdezik tőletek, hogy miért éltek úgy, ahogy. Álljatok készen elmagyarázni az általuk bennetek meglátott remény és öröm okát. Amikor ilyen kérdésekkel szembesültök, akár azt is mondhatjátok. Kérdezzük meg a misszionáriusokat. Ők segíthetnek ebben. Ha pedig szeretnéd, ott leszek melletted, miközben a misszionáriusok válaszolnak és tanítanak. Ti, felnőttek, azáltal lovagoljátok meg a hullámot, hogy segítséget nyújtatok a leendő misszionáriusok lelki, fizikai és anyagi felkészüléséhez. Az apró pénz malacperselybe történő potyogtatása mindennapos rutinná válik majd. Ti, idősebb házaspárok, tervezzetek előre arra az időszakra, amikor el tudtok menni misszióba. Nagyon hálásak leszünk a szolgálatotokért. Addig pedig néhányan esetleg a pénzeteket küldhetitek a misszióba úgy, hogy hozzájárultok anyagilag az általános misszionáriusi alaphoz, ahogyan azt Monson elnök javasolta. Egyre több kiválasztott férfi és drága házastársa lovagolja meg a hullámot, amikor azt az elhívást kapják, hogy elnököljenek az egyház valamelyik missziója felett. Az ilyen szolgálatban számos már élő és még meg nem született nemzedék életét fogják formálni. A misszióelnökök rendelkeznek a misszionáriusaik jóléte, biztonsága és sikere iránti felelősség kulcsaival. Miután tanácskozott a missziója területén lévő kerületi és szövekelnökökkel, mindegyik misszióelnök misszionáriusokat küld szolgálatra egy-egy adott szövek, egyházközség és gyülekezet területére. A szövekelnökök és püspökök úgy lovagolják meg a hullámot, hogy egyre több időt fordítanak arra, hogy interjút készítsenek a leendő misszionáriusokkal. Ezek a papsági vezetők rendelkeznek az egységükben végzett misszionáriusi munka iránti felelősség kulcsaival, és ők inspirálják az egyháztagokat az ebben való részvételre. Az egyes egyházközségi tanácsokban szolgáló testvérek is kezdik meglovagolni ezt a hullámot. Ebben a tanácsban van az egyházközségi misszióvezető is. Kimondottan hozzátok szeretnék szólni, minden egyes egyházközségi misszióvezetőhöz. A püspökötök arra hívott el benneteket, hogy az egyházközségben ti vezessétek a misszionáriusi munkát. Néhányan közületek pedig annyira sikeresek ebben, hogy már segítőket is elhívtak mellétek. Az egyházközségi tanács többi tagjával együtt ti azonosítjátok be a kevésbé tevékeny egyháztagokat, a részben egyháztag családokat és az érdeklődő szomszédokat. Rendszeresen találkoztok az ott szolgáló teljes idejű misszionáriusokkal. Javaslatokat tesztek és segítitek a misszionáriusok munkáját. Kérlek benneteket, fókuszált és tartalmas tanítási lehetőségekkel töltsétek meg a határidőnaplójukat. Ez a ti felelősségetek. A ti szerepetek valóban létfontosságú ennek a munkának a sikeréhez. Ha ti hittel és lelkesedéssel lovagoljátok meg ezt a hullámot, akkor mások is így fognak tenni. Egyházközségi misszióvezetőként ti vagytok a kapocs az egyháztagok és a misszionáriusok között ebben az Isten gyermekeinek megmentésére irányuló szent munkában. Ha nem a mi hitünket valló kíváncsi barátaink és szomszédaink is meg tudják lovagolni ezt a hullámot. Arra buzdítjuk őket, hogy tartsák meg mindazt, ami jó és igaz az életükben. Továbbá hívjuk őket, hogy kapjanak még többet ebből. Különösen abból, a dicsőséges igazságból, hogy Isten örökkévaló terve által a családok örökké együtt lehetnek. Az igazság és igaz lelkűség eme hulláma valóban csodálatos. Ezt nem ember alkotta. Az Úrtól származik, aki azt mondta, annak idejében meg fogom gyorsítani a munkámat. Ezt a hullámot egy 193 évvel ezelőtt tett isteni bejelentés táplálja. Mindössze 7 szóból állt.
This is my beloved son. Hear him.
Ez az én szeretett fiam, őt hallgasd. A mindenható Isten által mondott e szavak mutatták be a fiatal Joseph Smith-t az Úr Jézus Krisztusnak. Ez a 7 szó indította el az ő evangéliumának visszaállítását. Miért? Azért, mert a mi élő Istenünk egy szerető Isten. Azt akarja, hogy gyermekei ismerjék meg őt és Jézus Krisztust, akit elküldött. És azt akarja, hogy a gyermekei elnyerjék a halhatatlanságot és az örök életet. E dicső célből tanítanak a misszionáriusaink a visszaállításról. Tudják, hogy az Úr mintegy 2000 évvel ezelőtt megalapította az ő egyházát. A keresztre feszítése és az apostolai halála után az emberek megváltoztatták az egyházat és a tanát. Aztán több nemzedéknyi lelki sötétség után, és a korábbi proféták jövendőlései szerint, mennyei atyánk és Jézus Krisztus visszaállították az egyházat, annak tanát és papsági felhatalmazását. E visszaállítás miatt a szabaduláshoz és felmagasztosuláshoz szükséges tudás és alapvető szertartások újra elérhetővé váltak az összes ember számára. Végső soron ez a felmagasztosulás teszi lehetővé mindannyiunk számára, hogy családjainkkal Isten és Jézus Krisztus jelenlétében élhessünk örökké. Nem tudok visszafogottan beszélni a visszaállításról. Ez a történelmi tény egyszerűen lenyűgöző. Elképesztő, lélegzetelállító. Milyen bámulatos, hogy mennyei hírnökök jöttek el azért, hogy felhatalmazást és erőt adjanak ehhez a munkához. Örökkévaló atyánk és Jézus Krisztus több alkalommal is megjelentek Joseph Smith prófétának. Az ő irányításuk alatt más mennyei hírnökök is jöttek, mind egy-egy konkrét céllal. Például Moroni felfedte a Mormon könyvét. Keresztelő János visszaállította az ároni papságot, Péter, Jakab és János pedig a melkisedeki papságot. Mózes átadta Izrael összegyűjtésének kulcsait, Éliás átadta az Ábrahámról való tudás kulcsait, Illés visszaállította a pecsételő felhatalmazás kulcsait. Továbbá a visszaállítás olyan tudást is hozott, amellyel az ősi szentek is rendelkeztek. Az Úr egy új szentírást is biztosított. A Szent Biblia mellé adta a Mormon könyve, egy másik tanúbizonyság Jézus Krisztusról című könyvet. Ez a könyv jövendőléseket, valamint a feltámadott Úrnak az ősi Amerikában népe között végzett szolgálata feljegyzéseit tartalmazza. Elmagyarázza Isten nagyszerű boldogság tervét, a szabadítás tervét. A Mormon könyve teljes összhangban áll a Bibliával. Mindkét szent feljegyzés megerősíti Jézus Krisztus evangéliumának igazságát, valamint az ő engesztelésének jelentőségét. A visszaállítás számos bibliai jövendőlést is betölt. Például Ézsaiás megjövendőlte, hogy az Úr háza a hegyek tetején fog felépülni. A Mormon pionírok kivonulása a nyugat-amerikai hegyekbe, a hit és áldozat beteljesítő krónikája. Ézsaiás azt is megjövendőlte, hogy Isten majd nagyon csodálatosan fog cselekedni. Ezt most töltetik be azon szent munkánk által, hogy misszionáriusok egyre növekvő seregét hívjuk szolgálatra. Az Ószövetség tizedről szóló tanításai is visszaállítattak. Ennek eredményeként még több tizedfizető részesül áldásban az érdemessége miatt. A visszaállítás szentírásai világossá teszik a Melkisédekre való utalásokat. Azok a jövendőlések, mely szerint József fája a Mormon könyve, és a Júda fája a Biblia egyé válnak Isten kezében, szintén betöltettek. A visszaállítás érthetőbbé teszi az új szövetség szentírásait is. A halottakért való keresztelésre utaló részeket most már jobban értjük. Az elhunyt őseinkért most már világszerte 141 templomban végeznek helyettes általi szertartásokat. Nincs más mód arra, hogy szabadítást kínáljunk azon őseinknek, akik az evangélium ismerete nélkül haltak meg. A Jelenések könyvét író János látomása, amely során látott egy angyalt az ég közepén repülni, akinél vala az örökkévaló evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse, megjövendőlte Moróni angyal és a Mormon könyve küldetését. A Mormon könyve a visszaállítás középpontjában áll. Az Úr utasítása alatt íródott, marad fent és kerül átadásra. Isten ajándéka és hatalma által lett lefordítva. A Tan és a Szövetségek könyve számos további kinyilatkoztatást tartalmaz, melyeket Joseph Smith próféta kapott. Általa több oldal szentírást kaptunk, mint bármely más prófétától. Egy valószínűleg szomorkás pillanatában azt mondta az Illinois állambeli Nauvoo-ban lévő szenteknek. Soha nem mondtam azt nektek, hogy tökéletes vagyok. A kinyilatkoztatásokban azonban, amit tanítottam nektek, semmilyen tévedés nincsen. Az egyháztagok és misszionáriusok együtt hívnak mindenkit, hogy tanuljon Istenről, Jézus Krisztusról és az ő evangéliumáról. Minden érdeklődő ember őszinte és buzgó imában kérjen megerősítést arra, hogy mindezen a dolgok igazak. Az igazság pedig a Szentlélek hatalma által kinyilvánítatik. Hálás vagyok Istennek és fiának, Jézus Krisztusnak a visszaállításért, valamint annak erejéért, mely az igazság és igaz lelkűség egy bámulatos hullámát hajtja előre az egész föld színén. Lovagoljuk meg mindannyian ezt a hullámot, és tegyünk eleget az Úr azon parancsolatának, hogy vigyük el az evangéliumot minden nemzetnek és nemzetségnek és nyelvnek és népnek. Ezért imádkozom Jézus Krisztus nevében. Ámen.
Our holy and eternal Father in heaven, we thank thee for that.
Szent és örökkévaló mennyei atyánk, nagyon hálásak vagyunk a szeretetedért, és az irgalmadért, és különösen fiadért, Jézus Krisztusért. Köszönjük neked azt a kiváltságot, hogy élő apostolok és proféta vezethet bennünket. Nagyon hálásak vagyunk azért, a sok tanácsért, amelyet ma kaptunk. Segíts nekünk abban, hogy megértsük mindazt, amit tanítottak nekünk, hogy elég erőnk legyen a változtatáshoz. Kérünk, légy velünk mindig, és mi imádkozni fogunk hozzád mindig, fiad, Jézus Krisztus nevében. Amen.
This has been a broadcast of the 183rd annual.
Ez volt az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 183. éves általános konferenciájának közvetítése. A beszélők az egyház általános felhatalmazottjai és általános tisztségviselői voltak. A zenét a Brigham Young Egyetem tanulóinak összevont kórusa szolgáltatta. Ezt a közvetítést a Banville Distribution közszolgálati műsorként sugározta. A programot írásbeli engedély nélkül tilos másolni, rögzíteni, átírni vagy bármely egyéb módon felhasználni.